Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
A telefonon a túlsó végén dr. Farkas Katalin főorvos, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségi tagja. Ezért sokan köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. A téma pedig a érszűkület. Most lett volna a világnapja, elmarad a rendezvény, ez már a koronavírussal összefüggésben?
Igen, hát minden évben márciusban tartjuk Magyarországon is az érszűkület napot, amikor fel szeretnénk hívni az emberek figyelmét az érbetegségekre, és hát sajnos most úgy kellett döntenünk a bizonytalan járványügyi helyzet miatt, hogy a tervezett eseményeket idén nem fogjuk megrendezni.
Annál is inkább, hogy a beszélgetésünk előtt nem sokkal el is rendelték, hogy a veszélyhelyzetet idehaza, tehát mindenképpen el is maradt volna, úgyhogy jól döntöttek. A maga a téma nagyon sok ember érint Magyarországon. Én azt olvasom, hogy nagyjából 400 ezer ember szenved érszűkülettel. Ez helytálló adat?
Igen, hát ez egy becsült adat. Tudni kell azt, hogy a tünetek, jellegzetes tünetek, azok csak a betegek egy részében jelentkeznek, és ezért nem tudjuk pontosan a betegek számát. Az biztos, hogy a korral nő az előfordulás, és az idősödő társadalmakban, így Magyarországon is, az előfordulás növekedésével kell számolni, hogy egy példát mondjak, 65 éves kor fölött 20% az előfordulás, ami azt jelenti, hogy minden ötödik embernél kimutatható már műszeres vizsgálattal az érszűkület, ugyanakkor a betegek közül csak minden tizediknek van tünete.
És mi a helyzet a többi korosztályal ott? Mennyire fordul, mikortól indul el egyáltalán az érszűkület, mint lehetséges betegség?
Általában 50 éves kor fölött, ez alól kivétel lehet, ha valaki nagyon erős dohányos, ugye a dohányzás az egyik legfontosabb kockázati tényező az érszűkület szempontjából, ha cukorbeteg, illetve a családi hajlam is nagyon fontos. Ilyenkor korábban jelentkezhet a betegség.
Most egy kicsit mesélj el nekem, hogy pontosan jó érszűkület nyilván a magyar nyelv logikája szerint arról van szó, hogy az erek összeszűkülnek. De ennek, hogy mondjam, mi a biológiai problémája, vagy mit okoz ez? Tehát miért problémás ez, hogy szűkülnek? Hát végülis kisebb hajszálcsövekkel is tud menni a vér.
Igen, hát szóval az érszűkület ugye az egy ilyen általános megfogalmazás, de ez terjedt el a mindennapokban. Pontosabban itt az alsó végtagi verőérbetegségről beszélünk, ami leggyakrabban érelmeszesedés következtében alakul ki. Itt arra kell gondolni, hogy azok a zsíros kitüremkedések, amiket ismerünk már például a koszorúérbetegségből is, itt az alsó végtagnak a verőereit érintik, és a szűkületen keresztül nehezebben megy át a vér, kevesebb vér kerül az alsó végtagba, ami adott esetben nyugalomban semmilyen panaszt nem okoz, ugye a enyhébb stádiumokban, viszont ha valaki terheli a lábát, például elindul gyalogolni, akkor egy bizonyos távolság megtétele után kevés az a vér, az oxigén, ami az izmokhoz eljut, és ilyenkor jelenik meg az a jellegzetes tünet, hogy a betegnek begörcsöl a vádlia vagy a combja, de egy olyan erős, kellemetlen módon, hogy meg kell állnia.
Most egy lehető hülyeséget kérdezek, de nyilván ez kortól is függ, de ez mondjuk hány kilométer után normális, mert mondjuk 50 után szerintem mindenkinek ugyanez lenne. De most érti a kérdést, hogy körülbelül mi az a táv, amit még el kell tudnia viselnie egy viszonylag egészségesnek, és mi az, ami után mondjuk logikus, hogy fájni fog?
Hát nézze, néhány kilométert egy egészséges ember tud gyalogolni, nyilván függően az edzettségétől, de néhány ezer métert azt meg kell tudni tenni. Hát mint egy kirándulás során, de ugye akik betegek, ott hát nem ezer méterekről beszélünk, hanem ennél sokkal kevesebbről, mert pláne a mai mozgásszegény életmódba hát nem is mindenki megy ilyen nagy távolságokat, tehát tipikusan azt veszi észre a beteg, hogy egy 200 méter, esetleg 150 méter után kell megállnia, ugye azért nevezik ezt kirakat néző betegség, mert hát nem nagyon szívesen ismerik be az emberek, hogy valami bajuk van, tehát megáll egy kirakat előtt, egy-két percig nézelődik, panasz elmúlik, és lehet tovább menni. Tehát tipikusan azért ilyen 100 méterekben mérjük, ugye súlyosabbnak tekintjük akkor, ha 200 méter alatt van ez a távolság, amit megállás nélkül meg tud tenni valaki.
A tüneteiről említette, hogy fáj az ember lába, combja, más tünet, ami erre mindenképpen utal?
Hát van, ugye, sőt, sokszor főleg idősebb korban csak azt érzékelik a betegek, hogy egy ilyen erős fáradtság jelenik meg a lábukba, ami szintén megállásra készteti őket, illetve a zsibbadás lehet még egy jellegzetes tünet. Ugye most a terhelésre kialakuló tünetekről beszélünk, de ha súlyosabb már a vérkeringési zavar, ugye akkor sajnos nyugalomban is fájhat a láb. Ez először gyakran éjszaka jelentkezik, mert a vízszintes helyzetben kevesebb vért kap az alsó végtag, ugye egy érszükületes végtagról beszélünk, illetve nagyon fontos tünet lehet, ha seb alakul ki a lábon, ami nem vagy nehezen gyógyul.
Ezt kizárólag a lábon lehet ezt érzékelni, vagy mondjuk karon, nyakon, csak kérdezek ilyesmit.
Karon ugye előfordul, de ritkábban, tehát tipikusan az alsó végtagot érinti. Ugye a nyakon, hát a nyakon lévő erek, ugye azok az agyba menő erek, ami egy nagyon fontos kérdés, hiszen azokon is kialakulhat szűkület, és itt már a sztrókról beszélünk, tehát ez egy másik érterületnek a tünetegyüttesét okozza. De egy nagyon fontos terület, mert például egy egyszerű nyak, aki ultrahang vizsgálattal ezen a területen az érelmeszesedés kimutatható.
Nyilvánvalóan logikusan következik abból, amit elmond, hogy ez ellen például a rendszeres mozgás sokat segít. És még?
Tehát ha megelőzésről beszélünk, a mozgás mindenképpen jó, a dohányzás elhagyása rendkívül fontos, és az egyéb kockázati tényezőknek a felderítése, ami általában hát ma a megelőzés része, tehát ha valakinek magas vérnyomása van, ajánlott annak az ellenőrzése, a megfelelő gyógyszeres beállítása. Ugye idén az egyik témánk pont a magas vérnyomás lett volna, hiszen a magas vérnyomásos betegekben is egyértelműen nő a kockázata ennek a betegségnek. Tehát ide tartozik a cukorbetegség, ugye amit említettem, itt is rendkívül fontos, hogy a beteg kezelését fegyelmezett diétával, ha szükséges, megfelelő gyógyszeres kezeléssel végezze, és a koleszterin szint, ami szintén hát egyértelműen bizonyítottan összefüggést mutat, és tulajdonképpen ezek a sokat bántott koleszterin csökkentő gyógyszerek szinte az egyetlen eszközünk abban, hogy magát ezt az érfolyamatot, amelynek során az érbelhártyán ezek az elváltozások kialakulnak, fékezzük, leállítsuk.
Most ez a megelőzési része. Hogyan lehet ezt kezelni? Gyógyszerrel, műtéttel? Mi a leggyakoribb módszer?
Itt még a kezelés előtt még azért annyit mondanék, hogy ugye a korai felismerés az rendkívül fontos. Ugye onnantól kezdődik majd a kezelés, és a korai felismerés az egy nagyon egyszerű vizsgálattal, ezzel a bizonyos Bukakar index méréssel elvégezhető, ami azt jelenti, hogy a boka magasságában mért vérnyomást viszonyítjuk a karon mért vérnyomáshoz, és értelemszerűen, hogyha alacsonyabb, akkor az már érszűkületre utal, ha van ennek egy bizonyos mértéke, ha 90%-nál kevesebb a karon mért vérnyomásnál, akkor már kimondható az érszűkület. És ha ezt megállapítottuk, akkor egyrészt a már említett kockázati tényezőknek a kezelése az egyik része a kezelésnek, a másik pedig, hogyha vannak alsó végtagi tünetek, tehát korlátozott a beteg járása, akkor gyógyszeres kezelés, illetve különböző érhelyreállító beavatkozások állnak rendelkezésre. Ez utóbbiak lehetnek érműtétek, illetve ezen a területen is ma egyre inkább előtérbe kerülnek a katéteres eljárások, amikor egy balonos tágítás, szükség esetén stentbe helyezés történik, hasonlóan a koszorúér betegséghez.
Egyébként gyógyszerrel ez jól kezelhető, mielőtt az ember kés alá fekszik?
Ha időben kiderül, akkor nagyon jól kezelhető. Tehát az a tapasztalat, hogy ha időben a megfelelő kezelést kapja a beteg, és itt a kezeléshez is hozzátartozik, amit ön már említett, a mozgás, tehát a rendszeres napi séta, ami javítja a végtag keringését, akkor a betegek 70-80%-ában nagyon sokáig stabil ez a betegség, és nem alakul ki a keringés romlása, vagy a legsúlyosabb, ugye ez a kritikus végtag keringési zavar, amikor már az amputáció fenyeget. Tehát ha kiderül valakinél időben, hogy érszükülete van, és egy időszakos szakorvosi kontroll alatt áll, akkor ez adja azt a lehetőséget, hogy időben tudjunk tovább lépni a gyógyszeres kezelésből, adott esetben egy műtéti vagy katéteres kezeléshez.
Mennyiben van különbség itt a férfiak és a hölgyek között az érszűkület tekintetében? Van egyáltalán?
Van különbség, tehát ugye két kockázati tényezőről még nem beszéltünk igazán, az egyik a kor, tehát ahogy idősödünk, illetve férfiakban gyakoribb a betegség, mint nőkben. Magyarországon is végeztünk felmérést ilyen bokakarindex szűrés segítségével, és egyértelműen a férfiak esetében nagyobb volt az előfordulás.
Na most én olvastam mindenféle ilyen praktikákat, házi praktikákat, hogy mit érdemes enni, inni, rengeteg ilyen gyógykészítmény van, ami úgymond az ereket tisztítja, nyilván ezek hozzájárulnának elvileg, vagy hozzájárulnak, hogy a betegségek tünetei enyhüljenek. Ezzel kapcsolatban tud valami biztatót mondani, vagy az ember ne erre hagyatkozzon?
Hát nézze, azt kell mondjam, hogy az egészséges életmód az mindenképpen ajánlatos. Tehát ma az érbetegségek kezelésében is tudjuk azt, hogy a mediterrán diéta, a rendszeres testmozgás, a nem dohányzás, a testsúly csökkentése, ha ez indokolt, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valakinek ne legyen érszűkülete, vagy ha van egy enyhe, ne rosszabbodjon. De a különböző egyéb készítményekről én semmilyen pozitívumot azért nem tudok mondani, mert vannak bizonyítottan hatásos szereink. És azt gondolom, hogy hát ha vannak bizonyítékok, akkor azt a szert érdemes bevenni, még akkor is, ha nem táplálékkiegészítőnek hívják, hanem gyógyszernek.
Mi a helyzet a kávéval? Erről az ember azt olvassa, hogy értágító.
Hát a kávé az nem árt. Tehát ez az érszükületes betegek nyugodtan kávézhatnak. Hát vannak olyan, ugye a kávénak vannak előnyös hatásai, javítja a vérkeringést, és hát vannak olyan kutatási eredmények, hogy férfiak akár 4-6 kávét is büntetlenül megihatnak egy nap, a hölgyek egy kicsit kevesebbet.
Na látja, pár évvel ezelőtt meg azt olvastam, hogy 3 kávé fölött ne igyak, mert akkor nagy problémám lesz. A fene se tudja, hogy minek higgyen. Lenne még egy kérdésem, például a gránátalma. Arról sokat olvastam, hogy az az erekre valóban jó hatással van, és akkor ezt most kérdezem.
Nézze, én például nagyon szeretem a gránátalmát.
Én is, de pont gondolom, azért kezdtem el inni, hogy egy kicsit javítsak a rendszere, nem tudom, hogy jól tettem-e.
Tehát vannak benne olyan anyagok, ugye sok ilyen gyümölcs meg növény van, amik az ereknek, de inkább a vénáknak, tehát a viszereknek tesznek jót. A magára a verőeres betegségre kevesebb hatásuk van, ugye itt a fokhagymát ajánlják, de ugye, vagy az omega-3 zsírsavakat, ezeknek a hatása valamilyen mértékben kimutatható, ugye a betegség gyógyításához azért kevés.
Egyébként, ha valakinek ezek a tünetek jelentkeznek, és mondjuk már abban a korban, hát ugye előbb-utóbb mindenki ezzel a kockázattal, mint a kor kérdésével szemben néz majd, ez mennyi idő alatt lehet helyre tenni ezt a dolgot?
Hát, hogyha ugye egy tünetmentes szakaszban derült ki, akkor nagyon jó esélyünk van rá, hogy sokáig ne korlátozza a járásunkat, és azért itt meg kell említeni az életminőséget, tehát ez a betegség nagyon jelentős mértékben befolyásolja az életminőséget, éppen a járás korlátozottság miatt. Ha már tünetek vannak, akkor ugye egy szakorvos meg tudja állapítani, hogy milyen súlyosságú maga az érszűkület, tehát ha nem egy rendkívül súlyos állapotban került felismerésre, akkor a gyógyszeres kezeléssel nagyon sokat lehet javítani. Tehát vannak olyan gyógyszerek is, amik magát a járástávolságot növelik, Magyarországon is van forgalomba ilyen hatóanyagú gyógyszer, és az életminőséget is bizonyítottan javítják. Tehát ez körülbelül már 3 hónap alatt kimutatható, tehát ez a javulás a gyógyszeres kezelésnél, és hát végeztünk Magyarországon vizsgálatot, még további javulás van 6 hónapnál is, és hát utána ellenőrizni kell, de a járás távolság jelentősen javulhat a gyógyszeres kezeléstől is.
Járás vagy kerékpározás? Vagy mindkettő?
Mind a kettő jó. Mind a kettő jó, mert az alsó végtag izmait igénybe veszi.
Egy sportolóknál fordulhat elő? Tudom, hogy most bután hangzik a kérdés, de lehetnek olyan mozgások, vagy olyan típusú megerőltetések, ami ilyet okozhat?
A megerőltetés nem okoz ilyet, tehát a sportolóknál csak ha esetleg, nem tudom, olyan szereket alkalmaznak, ami esetleg káros hatással lehet az érrendszerre, de egyébként tipikusan maga a sport az nem ártalmas, tehát a terhelés az nem árt.
És esetleges valamilyen fajta fizikai sérülésnek következménye lehet ilyesmi?
A sérülések következtében inkább egy másik súlyos betegség alakulhat ki, és ez a mélyvénás trombózis. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, ugye nem az érszűkület körébe tartozik, de ez a nap, amiről ahonnan indultunk, ez nem csak az érszűkület, hanem általában az érbetegségekkel foglalkozik, és pont például sportsérüléseknél nem ritkán találkozunk olyannal, hogy trombózis alakult ki, ami viszont egy potenciálisan életveszélyes állapot.
Ugye
lehet.
Ez a vérrög keletkezése, ugye az a véráramban.
Pontosan. Uh-huh. Hát vannak ismert történetek is, ugye, amikor hát ilyen lábfájás, lábdagadás után valaki összeesett és meghalt a pályán, úgyhogy hát ezeket komolyan kell venni, mert ez lehet egy veszély.
Magyarul összességében akkor érdemes sokat sétálni, odafigyelni mindenre, és ha baj van, akkor meg irány az orvos. Nagyjából így lehet összefoglalni ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt dr. Farkas Katalin főorvost, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőség tagját hallották itt az Egészségkódban, amivel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanekkor, ugyanitt a 94.2. Megköszönöm figyelmüket, Szűcs Pétert hallották.
Egészségkód című magazinunkat hallották. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.